Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében beszélgetést hallhatnak Takács Péter jogász és hitoktatóval az adakozás öröméről.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és dr. Takács Péter, jogász és hitoktató vendégemet, aki Szexárdról jelentkezik telefonos interjú keretében. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérem szépen, hogy a riport elején ossza meg velünk a választott bibliai igét.
Ami az én életigémnek mondható, az az, hogy Istennek minden lehetséges. Két helyen van párhuzamos evangéliumokban, Márkban meg Mátéban. Ott szerepel, amikor Jézust arról kérdezik, hogy hogy tud bejutni a gazdag az Isten országába. És azt mondja, hogy Istennek minden lehetséges, noha embernek ez lehetetlen. Egyébként ez a mondat, tehát az, hogy Istennek minden lehetséges, még 19 egyéb helyen szerepel a Szentírásban, de negatív megfogalmazással, tehát, hogy amikor Máriát köszönti az angyal, akkor is azt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Na ez 19-szer van még az igében. Nem gondolkoztam még el azon, hogy vajon miért negatív, és miért nem azt, hogy Istennek minden lehetséges, de igazából ennek a tartalma, ami engem vonz, amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett, és azt látom, hogy ez az ige végig kíséri az életemet, hát egy picit ilyen sajnos hál' Istennek, mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a mélységeket is, annak ki tud rántani, úgyhogy igazából ennek ez a története.
Hogy történt a megtérése, Péter?
Engem egészen kiskoromtól vittek, tehát 6 éves koromtól vittek templomba, meg hittarra, nagymamám. Első áldottam, bérmálkoztam, egyházi gimibe jártam Kecskemétre a piaristákhoz, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. És amikor én bekerültem az egyetembe, jogot végeztem Budapesten a Pázmányon, akkor én oda barátokkal mentem, de nagyon magányos voltam. És azt gondoltam, hát ez kézenfekvő egy 20 éves fiatal srácnak, hogy hát majd ha barátom lesz, akkor biztos boldog leszek. Na hát ebből rengeteg csalódásért, szakítások, stb. És amikor az egyetem felénél voltam, akkor egy hosszabb párkapcsolaton véget ért, és akkor nagyon elgondolkoztam, hogy hol is tartok, és én nem találtam meg a boldogságot. És az egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, életem első önkéntes lelki gyakorlatra, hiszen a gimiben nem volt ez nekem ismeretlen, de hát oda muszáj volt elmenni. Ide önként mentünk, ahol igazából nem történt velem úgy semmi, ez egy február volt, nagyjából most 23 éve. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, egy következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért, és hogy így Jézus, meg úgy Jézus. Ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. Na azon a nyáron kimentünk 3 hétre Franciaországba egy másik lelki gyakorlatra. Ez a Sömenöv közösségnél volt egyébként Franciaországban, Magyarországon is több évtizede ők jelen vannak, ez egy jezsuita lelkiségű, alapítású közösség. És ott a személyes lelkivezetésben nagyon megragadott azt, imádkozni tanultunk, hogy folytassam az imádságot, meg a Szentírás olvasást. És a feladat az volt, hogy 20 percig imádkozzak. Na most, hát én 1 percet tudtam imádkozni, meg elolvasni az igét, és utána tök unalmas volt, de egy elég kitartó csávó voltam már akkor is, és hát én az hűséges voltam ebben a napi imában, és olyan érdekesen elkezdte Isten ez bennem kibontani, hogy már 2 perc, ami élvezhető, és csak 18 unalmas, aztán 3 perc, 4 perc, 5 perc, 10 perc, és elkezdett szólni is hozzám az ige. Személyesen. Tehát a legelső, ami engem megérintett az, hogy Istennek vagyok a munkatársa. Ugyanis negyedévesek voltunk, amikor barátom belerángatott abba, hogy csináljunk az egyetemen egy ifjúsági közösséget. Tehát meg is csináltuk, ilyen 40-50-en voltunk, ezt 2 évig vittük, és így elkezdtem közeledni Istenhez. Szexárdon, én szexárdi vagyok, az ifjúsági közösségben jött egy új, nagyon lelkes, karizmatikus káplán, aki úgy szintén vonzott, és azt éreztem, hogy közeledek Istenhez, én bennem is az volt a vágy, hogy megtérjek, elmentem egy másik lelki gyakorlatra, az már 1 évvel később volt belőződött képest, hogy én itt meg akarok térni, ezt már előtte kimondtam egyébként Istennek, hogy én őt akarom követni az életemben. Tehát egy ilyen tudatos döntést hoztam, elmentem erre a lelki gyakorlatra, átadtam az életem Istennek, de nem éreztem, hogy megtértem. És így csalódottan jöttem haza, de úgy volt ebben, én is elmegyek arra a húsvéti lelki gyakorlatra, ahol a barátom megtért. Elmentem, jó volt, de nem történt semmi. hanem megint kicsit csalódott voltam, és akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy, tehát, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Mi van, ha ezt én találom ki, és mi van, ha Isten nem is létezik? Na ez az egyik. Hát, hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. És nagyon vicces volt, mert hát utána nem történt úgymond semmi, csak én ott voltam a napi hűségben a Szentírással, imádsággal, közösségbe járással. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgaidőszak kellős közepén, azt már nem emlékszem, hogy tanultam-e, vagy imádkoztam, de az biztos, hogy ültem. Ültem, és csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, ezt én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság lett bennem, hogy ez nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte az egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kétel. Boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm. Szóval ez a három, ez mind megtörtént, és akkor éreztem azt a, hát azt gondolom, hogy a tudatos döntés után, amit hónapok előtte meghoztam, hogy én őt akarom követni, és át akarom megködni az életemet, az érzések is jöttek pár hónappal később. Úgyhogy hát röviden ez az én történetem, és hogy találtam meg Istent, és hogy lettem a vallásosból élőhitű keresztény.
Péter írt egy könyvet is, az Adakozás öröme címmel. Ez hogyan született, mi vezette erre, mikor írta?
20 évvel ezelőtt voltam egy lelki gyakorlaton, ahol a tanító nagyon lelkesen beszélt arról, hogy ő tizedet fizet, és a közösségük tizedet fizet Istennek. Amit az evangelizációba forgat bele, tehát idézőjelbe, tehát olyan magyarországi missziós szervezeteket támogat, ami evangelizációval foglalkozik Magyarországon. És akkor fogalmazódott meg bennem, én pont akkor fejeztem be a jogot, pont akkor kerestem munkát, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogyha nekem lesz munkám, akkor én is tizedet fogok fizetni. Az érdekes sztori volt az eleje, mert volt bennem egy fél, hogy soha nem kerestem semmit, és az első fizetésemből már 1-10%-kal kevesebb lesz az enyém, több istené. Tehát egy ilyen bizalmatlanság, mert nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy mi volt bennem, de úgy voltam vele, hogy Jézust akartam követni, akkor ebben is őt fogom követni, és egyébként megkérdeztem, hogy barátomat, aki ugyanilyen cégnél dolgozott, hogy ő mennyit keres, mondott egy X összeget, és én kalkuláltam az X-10-zel. Na és a nagy meglepi az volt, hogy amikor megkaptam az első fizetésemet, az X+10% volt. Mert nem már értettem ott hirtelen, aztán rájöttem, hogy a barátom nem volt tisztában azzal, hogy ő mennyit keres, 10%-kal kevesebbet mondott. És akkor igazából én nekem annyi maradt, miután levontam a 10%-ot, amit gondoltam, hogy keresni fogok. És ekkor ezzel nekem Isten megmutatta, hogy nem kell féljek odaadni neki azt a 10%-ot, amit ő kér, mert nem fog hiányozni. És igazából ezt az elmúlt 20 évemből ezt tényleg el tudom mondani, hogy azóta én hűségesen adakozok Istennek 10%-ot, vagy hát egy sok ideig a mátrányban is, mikor mennyi volt a jövedelmem, és nem hiányzott eddig semmi. Amit ez nekem igazából jelent, az öröm. Tehát azért adtam ezt a címet a könyvnek is, hogy az adakozás öröme, mert öröm számomra az, hogy Isten országát nem pusztán az imáimmal, a fizikális cselekedeteimmel, hanem pénzzel is tudom építeni. És igaz, hogy én nekem világi munkahelyen kell dolgoznom, de azzal, hogy én missziós szervezeteket támogatok, azzal én anyagilag hozzá tudok járulni ahhoz, hogy más főállásban szolgálja Istent, vigye az evangéliumot tovább. Ennek ez így a története. Tehát ezért fontos bennem a téma. És én miután befejeztem a jogi egyetemet, egyből elkezdtem a teológiát levelezőn, és ott szakdolgozatot kellett választani, szakdolgozati témát, és bennem ez volt a szakdolgozati téma, hogy én erről fogok írni az adakozásról, a tizedről. És ezt meg is csináltam, de miközben már írtam, akkor már úgy, hogy mondjam így, tovább álmodtam, vagy én hiszem, hogy a Szentlélek álmodott velem tovább, hogy ebből írjak egy könyvet. Ugyanis ez egy olyan téma a magyar katolikus egyházban, aminek gyakorlatilag nincs irodalma, semmilyen magyar nyelvű irodalma nincsen, de ugyanakkor én azt gondoltam, hogy ez fontos. Tehát, hogy nagyon sokat beszélünk imádságról, meg szentségekről, meg talán most meg közösségről is, de a pénzről nem beszélünk. Pedig ez is az életünknek a része. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy miután kész lesz a szakdolgozatom, meg lediplomázok, hogy akkor utána ebből írok egy könyvet. És igazából így született, hogy azt én, hát egyrészt nyilván átdolgoztam, meg egy kicsit egy szép szóval, hogy felhasználó baráttá tettem, ugyanis rengeteg személyes tanúságtétel van benne olyan emberektől, olyan testvérek megéléséből, akik szintén adakoznak az ótizet fizetők, hogy ők ezt miért csinálják, hogy csinálják, mit élnek, meg milyen áldásokat élnek meg ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez így született. 16-ban, azt hiszem, akkor lettem vele kész, és akkor adtam ki.
Hogy telnek a mindennapjai? Tudom, hogy nagy családban él, 5 gyereket nevelnek. Hogyan telnek a mindennapok? Jogászként dolgozik most Péter?
Nem, tehát én már nem jogászként dolgozok. Én 20 éve dolgoztam büntetőügyészként. Ami azért érdekes, tehát ez az Istennek semmi sem lehetetlen, az Istennek minden lehetséges című kategória mindig elkísért. Az, hogy én bekerüljek az ügyészségbe, ez egy csoda volt, ugyanis én soha nem szerettem a jogot. Büntetőjogot utáltam a legjobban. Ahhoz képest oda keveredtem az ügyészségre, ahol 30 emberből engem választottak ki, és nem is az én diplomám volt a legszebb abból. Tehát ez egy csoda volt. Tehát az egyetemen én utáltam az egész jogot, meg tanulni is.
Hogy választotta? Viszont, hogy került oda?
Véletlenül. Én a történelmet szerettem, és amikor ugye választani kellett, hogy mit lehet kezdeni a történelemmel, törvényszakos tanárnak lehet menni. Hát az se vonzott különösebben, és akkor tényleg így keveredtem a jogra, azt odaadtam be elsőnek, és így lett belőlem jogász. Amit én az elméletben nem szerettem, és hatalmas nagy meglepetés volt számomra, hogy ez egy élvezhető szakma. Tehát én büntetőügyészként dolgoztam, és ez egy nagyon izgalmas, élvezetes történet volt számomra, mert egyik ügy sem ugyanolyan, mint a másik, még ha egyszerű ügyről van szó. Lehet benne kreatívnak lenni, a bizonyítások nagyon érdekesek a büntetőügyekben. Úgyhogy én ezt a valóságban, az életben ezt nagyon szerettem. Hát a száraz egyetemen kevésbé.
Igen, két legnehezebb egyetem az orvosi és a jogi kar, úgyhogy abba úgy beleugrani merész.
Igen. Viszont amikor én megtértem, akkor ugye negyedéves voltam már a jogon, akkor azt éreztem, hogy hát, hogy ez az, amit én igazából szeretnék, hogy az evangelizációban dolgozni. Mint említettem, 20 évig dolgoztam a ügyészségen, amit én ugye egyrészt szerettem, másrészt pedig úgy érzem, hogy hivatásszerűen gyakoroltam, de az igazi hivatásomnak az mindig, tehát így a munka meg küldetés terén én mindig az evangelizációt láttam. És abban is dolgoztam, tehát így önkéntesként, hogy a közösséget vezettem a plébánián, meg építettem 15 éven keresztül. Lelki gyakorlatokat tartottunk, úgynevezett kurzusokat. Én két nagy evangelizációs iskolának vagyok a tagja. Az egyik az a Szent András evangelizációs iskola Magyarországon, másik pedig a Szent Ignác evangelizációs iskola, amik hát egyszerűen fogalmazva lelki gyakorlatos iskolák, mert összesen van egy 25 képzés körülbelül ezeknek a keretében, de ettől egy kicsit igazából több, mert megtanítanak arra, hogy hogyan evangelizáljunk, hogyan építsünk közösséget, hogyan tanítsunk, hogyan beszéljünk másoknak, hogyan tegyünk tanúságot, hogyan tartsunk ilyen kurzusokat másoknak. És igazából én ezekben dolgoztam önkéntesként. Azt, amikor megszülettek a gyerekeink, 12-ben esküdtünk feleségemmel, hát utána nyilván ez a tevékenység a gyerek létszám növekedésével egyre csökkent. Tehát 5 gyerekünk van, és nyilván ahol negyediknél már elvesztettük a fonalat. Tehát ott már inkább a mindennapok túlélése volt a tét, mint hogy én úgy komolyabban evangelizációban tudjak gondolkozni. De a szívemben ez mindig ott volt, hogy igazából ez az én hivatásom. Tavaly mondtam föl az ügyességen, és azóta dolgozok hivatásszerűen misszióban. Na most nem Távol-Keleten, meg Dél-Amerikában, hanem itthon. Ezt a javarészt a Pécsi egy szexuális, vagy a Pécsi Egyház megyéhez tartozok, tehát a Pécsi Egyház megye területén tartjuk a szolgálatainkat. A mindennapok, azok igazából ehhez igazodnak. Nagyon sokat dolgozok itthonról, a munkatársak javarészével, telefonon vagy videokonferencián tartjuk a napi kapcsolatot, és a szolgálatokon találkozunk élőben. Hát emellett neveljük a gyerekeinket. A legkisebb bölcsödés, a legnagyobb ő már kirepült. Ő a nevelt lányom, tehát ő már dolgozik. A többiek meg iskolások. Ha mindennapokat kérdezi, azok elég nehezek. Nagyon sokat betegek a mi gyerekeink, tehát ilyen felső régúti ilyesmi betegségekkel, úgyhogy ez hát nem kis logisztikát, meg kreativitást igényel, hogy a munkánkat, szolgálatokat, meg minden egyebet tudjuk vinni úgy, hogy közben beteg gyereket próbálunk ápolni, meg nagyszülőkhöz továbbítani. Úgyhogy ezek a dolgos hétköznapjaink. Meg minden lehetséges, azért azt megtapasztalom, mert azért elég komoly küzdelmek vannak hát itt egyrészt a mindennapokban, tehát nagyon megterhelő nekünk fizikálisan, mentálisan ez a sok betegség, és a szolgálatok sem diadalmenet, mint ahogy Jézusnak sem volt diadalmenet, így nekünk sem diadalmenet. Azt tapasztalom, hogy az evangelizáció az egy komoly szellemi harc. Tehát az ördög az nem engedi azt, nem akarja engedni, hogy az emberek hozzá közeledjenek, hogy többet töltsenek Istennel, vagy megtérjenek, vagy beálljanak szolgálni, és ők is evangelizálni akarjanak. Az ellenség mindent megtesz annak érdekében, de Isten is annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Na, hát ez, azt hiszem, hogy ezt hívják szellemi harcnak, amit tapasztalunk. Hol betegségek, hol konfliktusok, egymás közötti konfliktusok, ugye szolgálócsapatban konfliktusok keretében, hát amit meg kell küzdeni. Egyébként pont tegnap, vagy múlt héten volt egy tök szép, de egyben nehéz tapasztalatom is, hogy az egyik testvér fölhív, hát hogy én miért küldtem neki ezt az igerészt. Mert hogy neki ez nagyon fáj. Na, milyen igerészt küldte? És akkor mondta. Na figyelj, én neked ilyet nem küldtem. De hogy itt az SMS. Na figyelj, ilyet én neked nem küldtem. És akkor egy héttel később megnéztük a telefonját, na addigra kitörlődött az üzenet. Az előző SMS igerész az meg ott, amit tényleg én küldtem neki. A másik üzenet nem volt ott, és ami nagyon érdekes, és nem tudom hova tenni én sem, hiába néztük együtt a telefonját, hogy az én telefonszámom alatt szolgáltatói, nem tudom milyen szolgáltatónak voltak az üzenetei, amik nyilvánvaló, hogy nem én küldtem neki, és nem tudom hova rakni. Van egy informatikus testvérem, aki egyébként diakonusként szolgál, és ő szokta azt mondani, hogy figyelj, a technikának külön ördöge van. Uh-huh. Hogy az ördög az tényleg ott van a technikában, és egyszerűen nem jövünk rá, hogy miért nem működnek a dolgok, aztán megjavulnak. És azt hiszem, hogy ez tényleg egy ilyen dolog volt. Na és ennek a szép része az, hogy ez a testvér azt így elmondta nekem, hogy te figyelj, hát hogy miért küldesz nekem ilyet, mert ez nekem bánt. És ebből nyilván meg tudtuk beszélni, és rá tudtunk jönni, hogy nem tudjuk hova rakni, nem tőlem jött az üzenet, nem tudjuk hova rakni ezt az egészet, viszont meg tudtuk beszélni. És ha ő ezt nem mondta volna, hogy őt ez bántja, hanem egyszerűen elkönyvel, hogy én valamit írtam neki, és onnantól fogva csúnyán és bizalmatlanul néz rám, akkor az nagyon megsínlette volna a kapcsolat, és az arra épülő szolgálatok. Úgyhogy örülök neki nagyon, hogy volt bátorsága fölvállalni ezt, tehát ebből konfliktus is lehetett volna, tehát hogy ezt fölvállalta, és hogy együtt végére jártunk, nem tudjuk, hogy mi történt igazából, de lényeg, hogy a kapcsolat rendeződött. Amit egyébként én azt nagyon fontosnak látom, minden szinten, tehát hogy rendezett kapcsolataink legyenek, onnan indul, hogy a családban, közösségben, szolgálatokban, mert azt látom, hogy ha nem rendezettek a kapcsolatok, hogyha vannak konfliktusok, amik nincsenek feloldva, akkor azokból nagyon-nagyon nagy bajok származhatnak. Akár egy házasságban, akár a tágabb családban, közösségben, mindenhol, mert azok egyszerűen gyűrűznek tovább, és görögnek, és egyre nagyobbak, mint egy hólabda, aztán amiből lavina is lehet. Na most erre én próbálok figyelni, hogy hát egyrészt mindenkivel békességben éljek, de ha nem sikerül, akkor bocsánatot kérni, megbeszélni, kiengesztelődni, rendezni a konfliktust, hogy ilyenek ne álljanak a kapcsolatok közé, a kapcsolataink közé. Ami erről eszembe jut, az a megbocsátás. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy bocsássunk meg. Pont tegnap a közösségben vettük a vasárnapi evangéliumot, tehát arról készült egyik testvérünk, és osztottunk meg belőle, hogy az mennyire nagyon fontos, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, még akkor is, amikor nagyon nehéz. Amikor nagyon, nagyon megbántanak. Most ezt az igazságot, hát nagyon örülök, hogy Isten 20 éve körülbelül ezt így megmutatta nekem, hogy tényleg így érdemes élni, mert így a megtérésem környékén én nagyon haragudtam arra a barátnőmre, aki szakított felem, és én nagyon-nagyon szerelmes voltam benne. És az a legelső lelki gyakorlat, amit említettem, hogy nem történt semmi. Annyi történt, hogy ott egy házaspár beszélt a házasságról és a megbocsátásról, és én úgy jöttem a lelki gyakorlatról, én aztán nem fogok megbocsátani annak a nőnek, vagy lánynak, aki engem kidobott. Aztán eltelt, hát talán egy év körülbelül, amikor rájöttem, hogy ha én nem bocsátok meg egyetlen egy valakinek, meg aztán még többnek okozok kárt, akit úgy hívnak, az az egy valaki, azt úgy hívják, hogy Takács Péter, mert Takács Pétert emészti a harag, a fájdalom és a keserűség. És hogyha én ezekbe kapaszkodok, azzal csak saját magamnak teszek rosszat. Viszont ha megbocsátok, hát akkor én felszabadítom magamat ez alól a teher alól, és ez igazából nekem lesz jó, és ha én rendben vagyok, vagy jobban rendben vagyok belül, nem tudom, hogy lehetünk-e valaha itt a földön rendben belül, szerintem csak Magyarországban, na de ha én minden jobban rendben vagyok belül, akkor annál inkább rendben vagyok kívül is, és a környezetem is hát egy jobb formámat látja, és egy többet, jobbat kap belőle. Egyébként erről is van egy kurzusunk, ami a megbocsátás gyógyulás, és ami szerintem ebben úgy nagyon félre szoktuk érteni, hogy azt gondoljuk, hogy megbocsátás ez egy érzés. De én, ahogy tanulom, tapasztalom, a megbocsátás egy döntés. Uh-huh. Hogy én meg akarok bocsátani. Aztán, hogy ebből lesz a érzés itt a földön, hát ez majd kiderül. De a döntésem van a lényeg, hogy én meg akarok bocsátani, és én elengedem, és az Istené lesz a büntetés. Egyébként itt a misszióban ezt is jelenleg van lehetőségem gyakorolni sokat a megbocsátást. Hát Isten nagyon érdekes tud működni.
Szeretném megkérdezni, hogy ezt az evangelizációt egy picit fejtse már, hogy milyen csoportok vannak, vagy helyiek ezek a plébániának, vagy hogy működik ez ott?
A közösségi szinten, amikben mi legtöbbnyire benne vagyunk, azok a karizmatikus megújuláshoz kötődő közösségek. Tehát ezek a közösségeink, több helyen van olyan közösségünk így az Egyházmegyében, akik így összefogunk ezekben a missziókban, leginkább három helyen. Tehát ez az alap. Én azt gondolom, mindig az egyházból indulunk ki, és az egyházba tér vissza minden tevékenységünk. Viszont az egyház én közösségek közösségének látom. 300 emberrel nem lehet megélni a közösséget egy templomi misén. 10 emberrel lehet megélni a közösséget egy kis közösségben. Mert ott valóságos módon tudunk egymáshoz kapcsolódni, megélhetjük azt, hogy a sírókkal sírunk, a nevetőkkel nevetünk, tehát hogy tényleg élő, létező kapcsolatba tudunk kerülni. Nekem ami az egyik legfontosabb, meg így alaptapasztalatom, tehát így a megtérésem kor is, meg utána is, hogy a hitemet hitelesen, közösségben tudom megélni, más testvérekkel együtt, haladva, bukdácsolva, fölállva, újra nekiindulva, hol diadalmasan rohanva, hol megbukva, de hogy mégis együtt tudunk menni Istennel, meg Isten felé, meg egymás felé, meg a kívülállók felé, stb. Tehát, hogy a kis közösség, nekem egy beszélpabrikám, hogy az nagyon-nagyon, én tapasztalom, hogy nekem mennyire fontos, és szerintem ez fontos. Egyébként olyan megerősítő plébánosunk is abszolút ebben gondolkozik, hogy egy közösségnek ez a vágya, hogy minden ember a templomi közösségből tartozom kis közösséghez. Ez nekem is abszolút vágyam. Tehát a kiinduló pont a közösség. A szolgálataink, tehát mint említettem, két fő evangelizációs iskola van, amiben dolgozunk. Az egyik a Szent András evangelizációs iskola, a másik a Szent Ignác evangelizációs iskola. Ezeknek a szolgálataik, kurzusaik, ezek egy hétvégéstől egy hetesig terjednek. Jelenleg inkább egy hétvégéset csinálunk, illetve vannak saját, tehát a csapatunknak van néhány saját szolgálata kurzusa is, ezek vannak egynapos szolgálataink is. És a csapatunk az alapvetően szintén az egyház megyéből jön össze, ezekből a közösségekből tevődik össze, körülbelül 30-40 fős a szolgáló csapat. Most nyilván nem egyszerre. 30-an ilyen tucatnyian szoktunk együtt szolgálni egy kurzuson, de most volt egy szolgálatunk, ahol tényleg 30-an szolgáltunk együtt. Mágocson a januatja plébánosunk, Hábattan Janónál tartottunk egy plébánél lelki napot, ami gyakorlatilag 3-1 volt, tehát 3 párzamos program futott egymással, fiataloknak, felnőtteknek, meg nyugdíjasoknak. És voltak időnként közös találkozási pontok, például az ebéd, majd a közös délutáni program a szentségimádással, dicsőítéssel és személyes közbenjárással tarkított, mellette pedig gyónási lehetőséget is biztosítottunk a testvéreknek. Ez volt a közös része, meg az árószent is volt a közös. Egyébként pedig külön szekciókban tartottuk a napot a különböző korosztályoknak. Tehát a szolgáló csapat számára ez egy hatalmasan felemelő és hatalmas nagy élmény volt, pláne így a csúcsa, amikor imádkozhattunk így mindenkiért. Tehát az ilyen jellegű közbenjárás alatt én azt értem, hogy ima párok vannak, akikhez oda lehet menni, és személyes problémákat teszik oda Isten elé, és kérik ebbe az ő kegyelmét, az ő segítségét. Én ezt a fajta ima módszert nagyon-nagyon szeretem, mert személyhez szól, abszolút személyhez szól, tehát én az én magam bajáért tudok imádságot kérni, és már az is szerintem hatalmas dolog, hogyha el tudom mondani valakinek, mert az osztott teher az könnyebb teher, ugye a Prédikátor könyve így fogalmaz, ha el tudom mondani, és hogyha mások ezért még imádkoznak is, az annyira felemelő és felszabadító tud lenni, ha még nem történik semmi, úgymond semmi, nem tapasztalok semmit, akkor sem. Viszont karizmatikus jellegű imáknak a ereje, hogy nagyon sok imában egyszerűen meg lehet tapasztalni Istennek a valóságát. Tehát amikor így imádkoznak valakiért, nagyon sokszor érez testileg valamit a testében, tehát hogy bizsergést, forróságot, tehát ez egy tipikus megjelenés a Szentléleknek. Fizikálisan megérezteti Isten az ő jelenlétét azzal, akiért imádkoznak. Nyilván nyitottságtól függően, tehát aki nem nyitott, Jézus úri ember, ő zörget, és hogyha kinyitjuk az ajtót, bejön. De ha nem nyitjuk ki az ajtót, ő nem jön be a mi szívünkbe. Na, tehát ezt egy csomószor így megtapasztaljuk, és itt is megtapasztaltuk ezt, hogy imádkoztunk emberekért, egy csomóan visszajeleztek, hogy őket megérintette az imádság, plusz, mivel hiszünk a Szentlélekben, és hiszünk abban, hogy tegnap ma is mindörökké ugyanazokat a jeleket és csodákat akarja művelni, mint az apostolok korában, használjuk a karizmákat, azokat, amiket Isten ad nekünk, amit annyit jelent, hogy ő tudja közvetíteni Istennek a szavát. Tehát, hogy van, hogy egy szót lát, egy mondatot, egy szentírási szakaszt, van, hogy képet lát, ami annak az embernek, akiért imádkozunk, mond valamit, mert a Szentlélek sugallja, és én is ezt megtapasztaltam sokszor, hogy az imádkozó ember nem ismer igazából az én életemet. De azt mondja, ami bennem van. Arra ad választ, ami bennem van, és ez nem lehet más, mint a Szentlélek, hiszen ő sokszor nem is tudja, hogy mi van a háttérben, mármint az imádkozó ember. Ez volt a csúcsa annak a napnak, de azért ritka, hogy ennyien szolgálunk együtt, tehát egy tucatnyi szokott lenni a szolgáló stáb. Nekem is van olyan ima élményem, hogy 20 éve lehetett, de mindig megvan az, amikor azt mondják, van egy Zsoltár részből, hogy Isten angyalának parancsol felőled, hogy kőben ne üssebb lábad. És ez akkor annyira hónapokig, vagy évig is úgy vitt, és erőt adott, mert nagyon nagy mélységben voltam, ez megint az Istennek semmi sem lehetetlen kategória történet volt. És hát valóban az a legjobb, amikor Jézussal személyes kapcsolatban vagyunk, mert csak úgy lehet keresztényként élni, hogy tényleg ez egy kapcsolat, és személyes, mint ahogy a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel, vagy bármikor megszólíthatom őket, kapcsolatba kerülhetünk, és tudunk egymással lenni. Ennek az erejét tapasztalom én is egyrészt a karizmatikus megújulásban, meg a szolgálatainkon. Tehát, hogy Jézus élő valóságként mutatkozik meg, és aki szeretne, ő tényleg élő kapcsolatot alakíthat ki vele. Tehát nekem is ez a motorom, ami visz, hogy én azt szeretném, ami velem történt, hogy én megtapasztaltam az élő Istent, aki velém vagyok, élek, aki fölemel, ha nehéz, vagy reményt ad, hogy ez mindenki más. Annyira szeretném, hogyha mindenkinek lenne lehetősége arra, hogy megismerje Jézust, és eldöntse, hogy őt szeretné követni, vagy sem. Nyilván nagyon szomorú, amikor azt látom, hogy az emberek azt mondják, hogy nem kell. Ha nem is ilyen tudatosan, hanem egyszerűen valamiért nem. Nem jönnek tovább, kiestek a közösségből. Ez már az ő döntésük.
Igen, de közben meg azt, igen, ez így van, és közben áhítják, vágyják, csak nem tudják az odavezető utat, vagy nem akarják vállalni, vagy olyan nagy a világnak a negatív sugallata. Tehát most tényleg egy, ahogy mondta Péter is, óriási szellemi harc van.
Hát ez abszolút, ez a valóságom. Megtalálom, ami úgy mindig felszabadít, vagy próbálok erre állni, hogy ez igazából nem az én bulim, hanem Istené. Tehát, hogy az egyház, az evangelizáció, az Istennek az ügye, igaz, hogy ránk bízta, de ezt ő akarja. És ez az ő ügye, és ő akarja, akkor ő meg fogja oldani. Persze, amikor benne vagyok a slamasztikában, nem így érzem. Mindig.
Viszont utána, ezek a nehéz kezdetek után mindig olyan csodák nőnek ki. Én ezt így, tehát megtapasztaltam, hogy a nehézségek után az az adott összejövetel, az a hétvége, az mindig valami csodákat termett.
Ezt abszolút alá tudom húzni. Tehát most szeptemberben volt egy szolgálatunk, szabadító szolgálat, ez a Szent Ignácios kurzus. Itt az a lényeg, hogy tehát ami esetleg ördögi kötelékben mi belekeveredtünk az életben, hát ez kezdve New Age-től, annak mindenféle válfaján, átkokig, rontásokig, szexuális bűnök, tehát házasság előtti szexuális kapcsolatok. Tehát arról szól a hétvége, hogy Isten ebből meg tud szabadítani, hogyha akarom. És nem ördögűzésről beszélek, tehát ez egy teljesen más történet.
Értem.
De hogy Isten ezeket a kötelékeket tenyérjóslás. Ezeket a kötelékeket ő el tudja vágni. Ez egy nagyon harcos, nagyon nehéz előkészületekkel tartított kurzusunk volt. Hála Istennek ezt is teltházzal tudtuk megtartani. 20 és 40 fő között tartjuk a kurzusainkat. Tehát 40 fő fölött már elveszik a közösség, az már inkább tömeg. Tehát azért általában ez a felső limit. És megtapasztaltuk azt, hogy megtelt a kurzus, megtelt az épület, ahova terveztük. Azt láttam, hogy a testvéreknek nagyon jó volt, nagyon nagy felismerések, nagyon nagy döntések, és nagy szabadulások történtek. Utána még hónapra egy picit visszakövetjük egymást, hogy mélyebb megtérések, hogy én valaki így fogalmaztam meg, hogy akkor tényleg Jézust akarom követni, hogy akkor tényleg nincs más Isten az életemben. És ez a kurzus kellett ahhoz, hogy tényleg kimondjam, hogy csak ő van, és csak ő vele. Szóval ezeknek az áldásainak nagyon jó örülni, nyilván a harcait azt nehezebb viselni. Én azért vagyok szerencsés, mert tehát a New Age-ből kimaradtam. Tehát azért az, hogy egyházi gimibe jártam, ott erről volt szó nagyon, tehát az atya, aki minket tanított, Bocsa József atya, ő erről beszélt, és ettől én arra nagyon jó volt, hogy ettől én óckodtam. És az is nagyon-nagyon jó alap volt azért, tehát ugye ez az egyházi neveltetésem, amikor éreztem az egyetemen, hogy baj van, hogy bajban vagyok, akkor tudtam, hogy kihez kell fordulni, hogy Isten és Jézus a megoldás, és nem pedig 25 féle ezoterikus, reiki, akármilyen New Age-es dologba keveredtem bele, mire megtaláltam az igazságot. Tehát ahogy mi igazából el tudjuk érni a világot, és tanítványát tudjuk tenni a népeket, az az, hogy mi hogyan imádkozunk, hogyan hiszünk, és hogyan viselkedünk a másikkal. Mert én, ami az én tapasztalatom, hogy az evangélium az szívtől szívig. Tehát az úgy megy. Szerintem mindig is úgy ment, és mindig is így fog menni. Tehát én abszolút nem hiszek az ilyen internetes, Facebook, stb. Evangelizációban. Olyan szinten hiszek, hogy van értelme, mert van mire építeni. De az evangelizáció az kapcsolatok útján megy. Én milyen vagyok, és bíznak-e bennem, én mennyire vagyok hiteles a másik felé, ezen múlik. És szerintem így lehet továbbadni az evangéliumot, hogy én hogyan viselkedek, és hogyha az én szavamra, hát ezt megtapasztaltam, tehát hogyha az összes kurzusunkat igazából személyes meghívásra csináljuk. És hogyha hitelesek vagyunk, és meg tudunk hívni embereket, akkor eljönnek oda. Ha nem vagyunk azok, akkor nem jönnek el. Jó néhány évig, tehát hogy nem együtt, de nagyjából egy időben tértünk meg, a közösségben ismertük meg egymást, együtt is szolgáltunk, hát nem is tudom hány, majd 10 évig jártunk együtt a közösségben is, de aztán ahogy így a gyereklétszám is, ahogy nőtt, meg minden, tehát itt most már külön vagyunk. Szemben külön vagyunk, hogy én járok közösségbe, ő nem jár közösségbe. A gyerekek, tehát életkora miatt sem tudunk együtt menni a szolgálatokra, meg lehet, hogy talán egyébként sem, tehát azért az ördög az dolgozik sok módon. Nekem ez egy fájdalmam jelenleg, hogy igazából a hitemet azt egyedül élem meg. Pedig házasok vagyunk, és mindketten hívők, de hogy egyedül élem meg. Tehát ha én nem haladok, tehát ha én megállok, attól nem jönünk előrébb. Van bennem, hogy én megyek. Megyek, és remélem, hogy majd újra együtt megyünk. De hogy menni. Ez Istennek semmi sem lehetetlen kategória, az igazából a kereszténységem elején találtam vele szemben, ugyanis 1 éve voltam megtért keresztény, 3 éve jártam közösségbe, amikor betöppant egy fantasztikus csaj a közösségbe, akiben 1 vagy 2 hónap után beleszerettem, ami viszont, hát a borzasztó volt akkor ott a történetben, hogy ez a csaj, ez házas volt, és volt egy gyereke. Tehát ez így egy eléggé lehetetlen kategória, ettől szenvedtem, ettől a szerelemtől, mint a kutya. 1 vagy 2 évig, hát tapasztaltam barátom segítségével, sikerült kísértésként kezelni a történetet. Meg a lelki vezetőm is erősen támogatott ebben az irányban. 1-2 évig ezt így valahogy ebben meg is álltam, amilyen hatalmas nagy probléma volt, hogy ez a szerelem nem múlt el. Majd 1 év után, vagy 2 év várakozás után, mert ő közben beadta az egyház érvénytelenségi, tehát a egyházi bíróságra az érvénytelenségi váltási pert indított. Na és minek után első fokon, akkor még 2 fokú döntés kellett, tehát első és másodfokú, és aki másodfokú döntés is szükséges volt egy házasság érvénytelenítéséhez. Na, minek után az elsőfokú döntés kimondta azt, hogy érvénytelen az ő házassága, akkor már úgy gondoltam, hogy fontos lenne tisztázni azt, hogy én nekem érdemesen várnom ő rá egyáltalán, hogy ez a szerelem ez vajon viszonzott-e vagy sem. Hát ez a tisztázás ez olyan jól sikerült, hogy elkezdtünk együtt járni, majd a per még elhúzódott 3 évig, és hát nyilván ez egy nagyon fájdalmas történet volt, hogy akkor én most mire várok, ha érvénytelen, akkor hát akkor mit csinálunk, vagy ha érvényes a házassága, ha hozzák ki a végére, akkor most mit csinálok, mert igazából mind a ketten szentségű házasságban képzeltük az életünket. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, tehát ez a lehetetlen helyzet kategória. Majd aztán másodfokon is kiderült, ja nem, újraindult az egész, tehát lett újra egy elsőfokú eldöntés, majd egy másodfokú, mert mindkét fokon érvénytelennek nyilvánították a házasságot. Hát és akkor happy end a story, mert az a csaj az a feleségem már 12 éve.
De jó!
De az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Egy nagyon hitet megpróbáló, tényleg egy lehetetlen helyzet, és Isten megmutatta nekünk azt, hogy neki tényleg minden lehetséges. És most nyilván nem hallom mellett kardoskodok, hogy milyen szuper elválni, meg nem házas nőket kell kiszemelni fiatalon, de hát szóval ezt Isten így hozott minket össze. Tehát ahogy mondtam, én lehetetlennek éreztem azt, hogy leállamvizsgázok a jogon. Sikerült. Lehetetlennek tűnt az, hogy bekerüljek az ügyészségre, sikerült. Na ennél lehetetlenebb, az csak kikerülni volt nehéz, és misszióba állni. Tehát azt, hogy én 20 éve álmodtam arról, én evangelizálni akarok főállásban, ehhez 20 év kellett, mire lehetségessé vált, és lehetetlennek tűnt. Vagy amikor a jogi szakvizsgámat letettem, az is lehetetlennek tűnt, mert az is száraz elméleti hulla számomra halálosan unalmas dolog volt, és embertelen mennyiségű, ráadásul gyakorlatban használhatatlan ismeretanyagot kellett volna beletölteni a fejemben. Az is ilyen helyzet volt, hogy lehetetlennek tűnt. Lehetetlennek tűnt, de sikerült. De ugyanígy a könyvem kiadása, tehát az is lehetetlennek, olyan nagy munkának tűnt így akkor nem is tudom hány gyerekünk volt, amikor én írtam, három biztos volt körülbelül. Igen, a negyedik születése előttkor akkor adtam, vagy akkora lettem kézzel, és sok évig tartó munka. Egyetlen egy egyházi kiadó sem állt velem szóba, vagy nem merte kiadni. Nem azért, mert nem értettek vele rosszul, azt, hogy nem álltak velem szóba, hanem nem merték kiadni, mert hogy nem gondolták, hogy ez eladható. Uh-huh. Hát ugye én nem vagyok senki, tehát én egy ismeretlen valaki vagyok. Tehát, hogy ez nem lesz rentábilis. Na most az 1000 példányból körülbelül 100 van már csak meg, ezt el lehetett adni. De ez is egy ilyen lehetetlen volt. És akkor igazából ezért lett ez a könyv magánkiadás, mert hát nem akarta senki se kiadni, ezért akkor kénytelen voltam én kiadni. Nyilván ez segítette többen. Nagyon hálás vagyok mai napig a Kunszabó Zoltán diakonusnak, aki az Új Jeruzsálem közösségének a vezetője. Tehát az ő közreműködésével kiadtuk, az ő lánya, az Anna volt a tördelő szerkesztő meg. Tehát, hogy így adtuk ki. De az is egy lehetetlen dolognak tűnt. Úgyhogy hát és attól félek, hogy ezek a lehetetlenek életem vége elkísérnek.
De hát Istennek semmi sem lehetetlen. Nagyon köszönöm a beszélgetést, hogy megosztotta velünk életének ezeket a vonulatait. Kívánok nagyon jó erőt, egészséget, Isten áldását a további életéhez és az evangelizációhoz.
Nagyon szépen köszönöm, és hasonló jót kívánok önnek, meg a kedves hallgatóknak.
Köszönöm.
Mária kertje adománygyűjtő kampányunk keretében beszélgetést hallottak Takács Péter jogász és hitoktatóval az adakozás öröméről. Kérjük hallgatóinkat, támogassák egy jelképes rózsafelajánlásával a Mária Rádió működését a lelekhangja.hu oldalon keresztül.
Mária Rádió.